Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A hittanóránk témája az evangéliumok. Máté evangéliumával kezdtük néhány hete, és Jézus nemzetség táblájáról, családfájáról volt szó. Mai napon ezt a témát szeretném már a hittanóra végén befejezni. Azonban most rögtön a hittanóra kezdetén megjegyzem, hogy ezt a hittanórát, kedves testvérek, felvételről hallják, tehát kivételesen ma nem lesz lehetőség telefonon bekapcsolódni, illetve kiegészíteni az elhangzottakat. Tehát Jézus családfájának a második részét olvasom fel azokkal a nevekkel, amelyekről a következő percekben szó lesz. Hiszkia nemzette Manasszét, Manassze nemzette Ámoszt, Ámosz nemzette Józiát, Józia nemzette Jehoniát és a testvéreit a Babilonba való elhurcoláskor. A Babilonba hurcolás után Jehonia nemzette Sealtielt, Sealtiel nemzette Zerubábelt, Zerubábel nemzette Abiúdot, Abiúd nemzette Eliákimot, Eliákim nemzette Acort. Acor nemzette Cádokot, Cádok nemzette Áhimot, Áhim nemzette Eliudot, Eliud nemzette Eleazárt, Eleazár nemzette Mattant, Mattan nemzette Jákobot, Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte. Így a nemzedékek száma Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a Babilonba való elhurcolásig 14 nemzedék, és a Babilonba való elhurcolástól Krisztusig 14 nemzedék. Hiszkia Júda királya volt Krisztus előtt 716-tól 687-ig. Aház és Abi fia volt. Uralma idején az volt a fő kérdés, hogy Asszíria és Egyiptom közül Júda melyik nagy hatalomhoz csatlakozzék. Királysága első éveiben Hiszkia megőrizte semlegességét, aztán belépett abba az Asszíria elleni szövetségbe, amely Krisztus előtt 712-ben Asdod vezetésével jött létre, de valószínű, hogy még kellő időben visszalépett. Az a felirat, amely második Szárgon Asdod elleni hadjáratát megörökítette, nem említi Hiszkiát. Krisztus előtt 702-ben Egyiptommal szövetkezett Asszíria ellen. Szanherib, asszír király, Elteke mellett legyőzte az egyiptomiakat, majd Júda több városát elfoglalta, és Jeruzsálemet is körülzárta. De Hiszkia csupán arra kényszerült, hogy adót fizessen, mert Szanheribnek járvány miatt gyorsan el kellett vonulnia. Mindazonáltal Hiszkia elővigyázatosságból megerősítette Dávid városát, és hogy vízben ne legyen hiány, alagutat építve a Gihon forrás vizét bevezette a városba, a Siloe tavába. Országán belül Hiszkia legfőbb tette az a vallási reform volt, amely a templom megtisztítására, a bálványozás megszüntetésére irányult. Ennek során lerombolták az emlékoszlopokat, elpusztították a magaslati helyeket, sőt még a rézkígyót is. A példabeszéd könyvének 25. fejezete szerint Hiszkia emberei összegyűjtötték Salamon mondásait. Izaiás próféta 38. fejezetben megőrizte Hiszkia hálaénekét, bár csak csonka változatban. Egészében véve a környező népek körében is elismert, erőskezű uralkodó volt, aki a szír-efraimita háború után békeidőt jól ki tudta népe javára használni. Azt tettet, ami jó, ami helyes és igaz az Úr az ő Istene előtt. Manasse, Júda 12. királya volt, Krisztus előtt 687-től 642-ig volt trónon. Manasse 12 éves korában lett király. Itt többen is hatásuk alá tudták vonni, elsősorban olyanok, akik rossz szemmel nézték Hiszkia intézkedéseit. Manasse teljesen más utakon járt, mint apja. Eltűrte, sőt támogatta a helyi szentélyeket, Baálnak, Astarténak és az ég seregének magaslati kultuszát, még Jahve templomában is. Valószínű, a fiát is föláldozta Molochnak. Akik szembehelyezkedtek vele, azokat kiirtotta. Etéren és más vonatkozásban is az asszír hatás jutott érvényre, Manasse adót fizetett Azarhaddonnak. Egyiptom csak Krisztus előtt 663 után kezdte az asszír hatalmat visszaszorítani. A krónikák második könyve szerint Manasszét megláncolva Bábelbe vitték. Asszurbanipál valószínű azért bocsátotta szabadon, hogy Júdából megbízható csatlós állom legyen Egyiptom ellenében. Erre utalnak Manasse erődépítési munkálatai. Manasse fia Ámon lett az utóda. Különös, hogy Manasszét nem Asszurba, hanem Bábelbe vitték. Szintén a krónikák második könyve, 33. fejezete szerint Manasse akkor Jahvéhoz folyamodott és szabadon bocsátották. A krónikás még ismerte imádsága szövegét, sőt fönn is maradt az apokrif Manasse imája.
Thank you.
Kedves testvérek, folytatjuk a hittanórát, Jézus családfáját elemezve, bár tisztában vagyok azzal, hogy ezek nem egyszerű és könnyű információk, de ez a sok név Jézus családfájában legalább ugye néhány mondatot, ha mindenkiről, ha nem is jegyzünk meg, de legalább egy kis elképzelésünk lesz arról, hogy kik is voltak Urunk nemzetség táblájában, kik szerepeltek, legalább kicsit közelebb kerülnek ez a sok ismeretlen név. Jozia, Júda 16. királya, Amon fia és utóda. A Krónikák második könyvében, tehát a 34. fejezet szerint 8 éves volt, amikor két istentelen király, Manasse és Ámon után Jozia lépett a trónra, és 31 évig uralkodott. Dávid és Hiszkia mellett Júda legjobb királyai közé tartozott. Uralkodás 8. évében kezdett Jahve ügyében buzgolkodni. Királysága 12. évében lerombolta a bálványoknak emelt oltárukat, oszlopokat és szentélyeket. Uralkodása 18. évében intézkedéseket hozott a jeruzsálemi templom helyreállítására, melyet elődei ugye elhanyagoltak. A helyreállítás során megtalált törvénykönyv arra indította, hogy megújítsa az istentisztelet rendjét és a sínai szövetséget. Valószínű Jozia kezdeményezésére vezethető vissza Arad városában a Jahve szenté elpusztítása. Az asszír hatalom meggyengülését felhasználta a déli országrész határainak kiterjesztésére észak felé. Amikor Krisztus előtt 609-ben Nechó fáraó előre nyomult, az Eufráteszig, hogy Asszíria utolsó királyának, aki Ninive bukása, után Háránban húzódott meg, a babilóniaiak és a médek ellen segítséget nyújtson. Jozia Izrael síkságán szembeszállt vele, abban a reményben, hogy megnagyobbíthatja országát. De Nechó Megiddónál legyőzte. Halálosan megsebesült, és Jeruzsálembe visszatérve meg is halt. Jeremiás siratót írt róla, de ez nem maradt fenn. Thank you. Jojachin, Júda 19. királya volt, uralkodása Krisztus előtt 598-ban volt. Jojakim fia és utóda. Jojachin nevének más változatai Jehonia, Jehojakin, Jekonjahu, Konjahu és Konja. 18 éves korában lépett trónra. 3,5 hónapi uralkodás után Nebukadnezár letette. Nebukadnezár Jeruzsálem meghódítása Krisztus előtt 597 után Jojachinon, Jojachin anyján és feleségén kívül sok előkelő júdeait is elhurcolt Babilóniába. Ékírásos táblák említenek Jojachinnak és udvarának küldött élelmiszer szállítmányokat. Fogsága 37. évében Krisztus előtt 561-ben Nebukadnezár utóda Evil-merodach szabadon bocsátotta Jojachint. De továbbra is ott maradt Bábelben. Jeremiás jövendölte, hogy utódai nem kerülnek Júda trónjára, s valóban fogságban született fiainak, itt Szealtielnek, Zerubábel apjának is le kellett mondani a trónról. Jojachinnak nagybátyja Citkia lett az utóda. Kedves testvérek, Jézus családfájában szó van a babiloni fogságról. Tényleg csak nagyon röviden szólok babiloni fogságról. Valójában Judea királysága népének babiloni tartózkodásáról van szó Krisztus előtt 597-től 536-ig. Jeruzsálem elfoglalása után Nebukadnezár Babilonba hurcolta a királyi családot, az udvart, a nemességet, a katonákat és a nemes embereket. A királyok második könyve szerint 10 000, más forrás szerint 7 000 embert Krisztus előtt 586-ban újabb deportálás történt. Férfiak számát 15 000-re becsülik. Útjuk Babilonig fárasztó és megalázó volt. A fizikai szenvedés növelte a szent várostól és a templomtól való elszakadás. Jogi helyzetük a szabad babiloni polgár és a rabszolga között volt. Kezdetben földművelők és állattenyésztők, majd egy részük városokba települt, iparos és kereskedő lett. Néhányan magas ranghoz és nagy gazdagságra jutottak. Amikor Kűrosz 536-ban elbocsátotta a zsidókat, Sokan szórványban maradtak, a hazatérők száma körülbelül 50 000 volt. Kedves testvérek, végül még Zerubbábelről szeretnék szólni, aki a perzsa uralom idején Krisztus előtt 520 körül Júda helytartója volt. A neve babilóniai eredetre enged következtetni. Valószínű a babilóniai fogság idején született Babilóniában. Szeatielnek, Jojakin király fiának volt a fia. A Lukács evangéliumának 3. fejezetében található Jézus nemzetség táblája Szealtiel fia Néri unokája Salamon testvérének, Nátának a leszármazottja. Ezek az adatok a Dávidtól való származás kérdésében egybehangzók. Az eltéréseket különféleképpen magyarázzák, hogy mikor lett helytartó, ezt nem tudjuk. Minden esetre Aggeus és Zakariás proféta kortársa volt, akik a jeruzsálemi templom újjáépítésére biztatták, és nagy reményeket fűztek hozzá. A Messiás ősatját és előképét látták benne. Az, hogy meddig maradt helytartó, szintén nem tudjuk. Némelyek a személyéhez fűződő messiási elképzelésekre hivatkozva úgy vélik, hogy meglehetősen korán lett helytartó, talán már akkor, amikor Dárius újjászervezte a perzsa birodalmat Krisztus előtt 516-ban. Kedves testvérek, ezzel befejezném a Jézus nemzetség táblájára, Jézus családfájáról szóló gondolatokat. Jövő héten már egy könnyebb témát szeretnék kezdeni, tehát az evangéliumot tovább fogjuk olvasni, és megállunk egy-egy szónál, egy-egy kifejeznésnél, vagy valamilyen zsidó szokásnál, és megpróbáljuk ezeket érthetőbbé tenni, hogy így könnyebben meg tudjuk érteni az evangélium tanítását, Urunk szavait. Megköszönöm, kedves testvérek, figyelmét az elmúlt órában. A hittanóra Klépes Lóránt atya vezette, áldott szép napot kívánok a kedves testvéreknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.